Hallgassátok testvérem, Isten igéjét, ami alapján szólni kívánom közöttetek az ő üzenetét, írva található Máté evangéliumának 13. fejezetében, a 47-től az 54. szakaszig. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítő hálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen. Hallottátok testvérem az igét Máté evangéliumának 13. fejezetéből, és amikor készültem erre az alkalomra, azon gondolkoztam, hogy egyetlen egy dolgot emeljek ki egyáltalán ebből, és azt feszegessem, arról beszéljek nektek, azonban akik egy kicsit ismernek, és talán már voltak velem egy-egy alkalmon, azok nagyon jól tudják, hogy igazából nem vagyok az a típus, aki egy-egy témán nagyon sokáig szeretek rágódni. Olyan vagyok, hogy föltesznek egy kérdést, válaszolok rá, applikálom, és kész, annyi. Én ezzel le is tudom az egészet. És most úgy voltam ezzel az egész alkalommal, az Isten tisztelettel, hogy úgy készülök, hogy ez alapján, a négy vers alapján próbálom nektek megfogalmazni egy-egy szeletét, hogy mégis mit mondhat nekünk. Mivel szólíthat meg bennünket? Ez nem feltétlenül fog összefüggni, de lehet, hogy vannak részek, amelyek majd összekapcsolódnak. Kezdjük rögtön az elején. Kezdem egy történettel, amit talán már néhányan ismertek, vagy hallottatok is. Egyszer egy állatszelidítőnek volt egy idomított kígyója. Hát már vagy 25 éve hozzájutott ehhez a kígyóhoz, etette, itatta, gondozta, és mindenféle mutatványra megtanította ezt a kígyót. És a mutatványának a fénypontját képezte az is, hogy ez a kígyó képes volt arra, hogy a lábától egészen a feje búbjáig rácsavarodott. És a kígyó sziszegett az emberek felé, és az illető teljesen eltűnt. Sokan úgy nevezték ezt az embert, hogy a kígyós. Sokan, amikor elmentek erre a mutatványra, akkor sokan csak azt mondták, hogy hát elmegyek ezt a kígyóst megnézni. A kígyóst? Arra én is megyek, arra én is kíváncsi vagyok. És ugyanúgy megtörtént mindenféle mutatvány, mindenki előadta maga kis bűvésztrükkét, és egyszer csak jött a kígyós. Mutatta az egyszerű kis mutatványokat, és mondta magába a kígyós, hogy hát mutatom akkor a durvát itt a végén, majd akkor ámulni fognak az emberek. Kiadta a parancsszót, a kígyó rátekeredett, teljesen betakarta az illetőt. És egyszer csak halk jajgatás hallatszott, és tompa recsenés. Az illetőt a kígyó közül holtan szedték ki. Ez az ember 25 esztendeig etette, itatta és gondozta a kígyót. Már azt gondolta, hogy uralkodik rajta, és a végén kitűnt, hogy mégis a kígyó az úr. Testvéreim, nagyon sokan így gondolkozunk a bűnről. Azt mondjuk, hogy nem annyira veszélyes az. Nem annyira kell azzal foglalkozni. Nem okozhatja az a halálunkat, úgymond. Miért kéne ezzel törődni? Talán tudjátok azt is, hogy ma Magyarországon, ugye volt népszámlálás, itt nagyon sokan kereszténynek mondják magukat. Több, mint talán a 90%-a. És talán tudjátok azt, hogy hányan járnak templomba ebből a több, mint 90%-ból. Talán kevesebben, mint az 5%. Nagyon kevesen vagyunk, akik vasárnaponként itt vagyunk. De hol van akkor a maradék 96 vagy 95%? Testvéreim, ezek az emberek otthon vannak, a maguk kérdéseivel. A maguk kérdéseivel, hogy mit jelent a bűn, mit jelent, hogy van egyáltalán Isten, vagy hogy mit jelent az utolsó ítélet. Talán el tudják azt fogadni, hogy igen, létezik Isten, de igazából nem tudok hogyan viszonyulni a bűnhöz, vagy hogy egyáltalán van-e, vagy egyáltalán nem is törődnek vele. Ugyanúgy, ahogyan ez a kígyós ember a kígyóval nem foglalkozott teljesen. A szakaszunk, testvéreim, egyrészt pontosan azzal foglalkozik, hogy van ítélet. Ez az első, amivel meg akar bennünket szólítani, hogy van ítélet. Van ítélet azok felett, akik haszna vehetetlenül élik az életüket. Az eredeti szövegben szó szerint úgy fordíthatnánk, hogy azok az emberek, akik korhattak. Itt úgy szól, hogy Amikor megtelik, kivonják a partra, leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Szó szerint azt mondja, hogy a korhadtakat kidobják. Tehát azokat az embereket, akik hasznavehetetlenek. Hisz a korhadt fát mire lehet használni? Csak arra, hogy tűzre vetik. Ugyanígy, hogyha a bibliai képeknél maradunk, a terméketlen fát kidobják, tűzre vetik. A megízetlenül sót kidobják, az ország fiai kivettetnek, akiknek nincs mennyegzői ruhája, a külső sötétségre, mint a haszontalan szolgát is. Ugyanúgy ezekben a példákban, ezekben a történetekben azt látjuk, hogy a hasznavehetetlen embert dobják ki, akit Isten nem tud használni a maga szolgálatában. Nekem otthon nincs tévém, nem tudok híradót nézni, és amikor eljutok édesanyámhoz, akkor náluk ez egy nagy szokás, hogy amikor elkezdődik a híradó, akkor mindenkinek oda le kell ülnie, mindenkinek csöndbe kell maradnia, és azt most hallgatni kell. És akkor nem szabad megszólalni se. És én is leülök, és hát szívesen meghallgatom, mert ritkán szoktam híradót hallgatni, de amikor leülök és hallgatom ezeket a híreket, akkor nagyon sokszor csak arról van szó, hogy most megint valakit megöltek, kiraboltak egy bankot, vagy éppen valaki megint sikkasztott, vagy arról van szó, hogy esetleg valamelyik sztárunk nem tudom mit csinált éppenséggel, és most őt körözik, őt akarják letartóztatni, de megy a húzavona. És talán arra gondolunk, hogy hát igen, sokszor úgy látjuk, hogy ez az ország rosszul működik, de amikor ezeket a történeteket látjuk, akkor mégis arra gondolunk, hogy de jó, működik a rendszer. Akik elkövetnek valamilyen bűnt, akkor azt a törvény, azt az embert megbünteti. És akkor ott ülünk, hogy igen, mi igazak vagyunk, milyeneket nem követtünk el, de jó, működik. De mégis egy kicsit olyan távolinak érezzük, hisz nem mi vagyunk a TV képernyőjének a túloldalán. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy egyszer mondjuk a mi ajtónak az ajtaján kopogtatnának. És mondjuk amikor kinyitnánk, akkor ott lenne két rendőr, és egy cetűt lobogtatna az én nevemmel, hogy téged keresünk. Ezt nehezen tudjuk elképzelni. Azért, mert nem követtünk el olyan bűnöket, ami mondjuk magyar törvények ellen menne. De testvéreim, a szakasz mégis azt mondja, hogy van ítélet. Van ítélet. Olyan ítélet, amelyben mindannyiunknak részt kell vennünk. Lesz egy olyan nap, amikor mindannyiunknak az ajtaján kopogtatni fognak, és azok nem a rendőrök lesznek. És azért fognak kopogtatni, mert elközelítetett az ítélet, amelyen neked és nekem ott kell majd lennem. Nem azért fognak elítélni bennünket, mert a magyar törvények ellen vétettünk volna, hanem olyan dolgokért fognak elítélni minket, amelyet senki nem látott, és senki nem hallott. És egy olyan törvénynek a szigora alá fogunk kerülni, amely sokkal nagyobb az emberi törvényeknél. És ennek a büntetése nem néhány percig, néhány hónapig, vagy néhány évig fog tartani, hanem az örökké valóságig. Testvéreim, ezt a négy verset, négy ige szakaszt, ami áthatja, az nem más, mint az ítélet. Ott van benne, hogy testvéreim, vigyázzatok, lesz ítélet. Ez az, amire figyelmeztet bennünket. A másik, amivel talán meg akar bennünket szólítani, ez pedig így hangzik, így lesz a világ végén is, eljönnek az angyalok és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül. Ez pedig nem más, mint az ítélkezés vagy a kiválogatás. Testvéreim, nagyon szeretünk válogatni emberek között. Kiválogatni, hogy ki méltó Isten országára és ki nem. Mi ezt szeretjük megtenni. De ez az ige szakasz azt mondja, hogy ez nem az én feladatom. Ez Isten hatókörébe tartozik. Azt is elmondja nekünk ez az ige szakasz, hogy mi, akik most itt vagyunk ebben a gyülekezetben, ez egy vegyes gyülekezet. Hisz azt mondja, hogy ugyanúgy jelen vannak jók és rosszak. Itt vagyunk vegyesen, és ezért nem válogathatunk. Amíg itt vagyunk ebben a gyülekezetben, vagy ebben az egyházban, a látható egyházban itt a Földön, addig a gyülekezet nem tiszta gyülekezet. Az majd az utolsó ítéletkor fog megtörténni, hogy a gyülekezet, az egyház, az tiszta lesz. Talán sokan vagytok itt, akik, ez főként faluhelyen érvényes, amikor sokszor hallottam az embereket, nem tudom most ki miért van itt, miért hallgatja az igehirdetéseket, miért jöttök el mondjuk vasárnaponként, de faluhelyen szokott az lenni, amikor beszélgetek egy-egy presbiterrel vagy gyülekezeti taggal, hogy ő igazából azért jár gyülekezetbe, mert ez neki egy megszokás. Azért jár, mert az édesapja is járt, nagyapja is járt, vagy talán mert jó felmenőkkel rendelkezik. Talán az egyik presbiter volt, vagy talán a másik gondnok, vagy talán egy lelkész volt. És egy megszokásként járt, mert mindenki járt, ő is jár, miért ne? Ez a szokás, nem? Vagy talán azért vagy itt, mert a családban jó szemmel nézik, ha itt vagy. Talán azt mondják, hogy hát, ne aludj egy fél órával többet, vagy egy órával többet. Gyere el Isten tiszteletre! És akkor már annyira noszogatnak, hogy azt mondod, hogy na jó, nem akarok ellentétet, inkább eljövök. Meghallgatom, mit mondanak. És talán úgy ülök itt, hogy talán nézegetem a padot, nézegetem a plafont, és nem azért vagyok itt, hogy meghallgassam, hogy mondjuk Isten igéje mit akar nekem mondani, mit akar üzenni ma, hogy amikor hazamegyek, mit kell cselekedjek. Sokféleképpen lehetünk itt. Sokféle dolog motiválhat bennünket, amiért itt vagyunk. Azért vagyunk itt, mert ez egy megszokás, vagy azért vagyunk itt, mert Isten igéje szól. És vannak olyan emberek, akik legszívesebben tisztogatnának. Tisztogatnának a gyülekezetben. Vannak azok az emberek, akik csak azért jönnek, mert csak úgy hallgatják megszokásból. És vannak emberek, akik ezeket meg kiválasztják, hogy ő nem méltó Isten országára. Miért van ő itt? Nem méltó arra, hogy bejusson a mennybe. Szeretünk tisztogatni. De azt mondja ez a szakasz, hogy ez egyedül Isten hatókörébe tartozik. Isten az, aki belelát a szívekbe. Miért nem tehetjük mi ezt? Miért nem válogathatunk mi? Azért, mert mi válogatásunk érzelmi alapon működik. Nagyon sokszor érzelmi alapon működünk. Ha valaki megbánt bennünket, akkor azzal rossz szemmel nézünk. Azt mondjuk, hogy akkor át ő vele valami nem kóser. Vagy ha ő jót tett velem, akkor azt mondom, hogy hát, azzal minden rendben van. Ő méltó arra, hogy bejusson Isten országába. Mondok egy példát, és ezt nem csak azért mondom, hogy titeket elítéljelek, hogy most milyen emberek vagytok, hogy miért néztek így egymásra, kiszúrjátok a másikat, elítélitek, nem méltó Isten országára, de ezt ugyanúgy magamnak is mondom. Én is hajlamos vagyok erre, az érzelmeim alapján dönteni. Nagyon régen, amikor konfirmáltam, még egy másik gyülekezetben, akkor előre ki volt osztva a konfirmációs vizsgán, hogy milyen kérdéseket fogunk kapni. És azokra kellett ugye válaszolni. És ott voltunk a vizsgán, ott volt 100 ember, mi ott álltunk, föltették a kérdéseket, mi pedig válaszolgattunk. És pont nálam történt meg az az eset, hogy egyel elcsúszott a kérdés. Más kérdést tettek föl, mint ami meg volt előre beszélve. És én hirtelen néhány másodperc leforgás alatt végig gondoltam, hogy most válaszoljak rá, de ha válaszolok rá, akkor a mellettem lévő fogja, úgymond pórul járni. De ha viszont nem válaszolok rá, ez meg megint úgy rosszul jön ki. És akkor hirtelen ötlető vezérelve csak annyit mondtam, hogy hát nem ez a kérdésem. És mindenki a gyülekezetben csak nézett, hogy ez hogy. Lelkész is mondta, hogy jaj, tényleg elcsúsztunk. És amikor vége volt a vizsgának, és kimentünk az udvarra beszélgetni, akkor odajött egy gyülekezeti tag, és arcról ismertem, de nem tudtam a nevét, és nem is ismertük egymást, és odajött, és nagyon megintett. És ez nekem nagyon rosszul esett. Olyan rosszul, hogy én őt rögtön elítéltem magamban. Hogy képes ő idejönni hozzám? Hogy képes ő engem meginteni? Hogy van ehhez joga egyáltalán, hogy ezt megtegye? Nem is tudom a nevét, ő se tudja az enyémet. Miért tette ezt egyáltalán? Az érzelmem alapján döntöttem, és ítéltem, megtettem, tisztogattam a gyülekezetben. Nagyon sokszor mi is ugyanígy ezt megteszünk, testvéreim. De ez Isten hatókörébe tartozik. Ha mégis megtesszük, akkor tudnunk kell két dolgot. Az egyik az, hogy az igazságtudatunkat Isten mérlegére kell helyeznünk. A Biblia beszél az ítélkezésről, és arról, hogy ennek van módja, van helye, és le is írja, hogy mik ennek a lépései. És ez az igében benne van. Erre kell, hogy alapozzuk ezt a döntésünket. Viszont A másik pont, amire oda kell figyelnünk, hogy a mi ítéletünk nem lehet végleges. Ha ítélkezünk valaki fölött, nem ítélkezhetünk véglegesen. Miért? Mert bármikor megtérhet. Miért? Azért, mert az Atya is ezt tette velünk. Türelmes volt hozzánk. Bármikor megtérhettünk. Azaz, mi is türelmet gyakorolhatunk a másik ember felé. Ugyan erre tanít bennünket ez az ige szakasz. Nem ítélkezhetünk. Türelmet kell gyakorolnunk a másik ember felé. Lehet, hogy most úgy vagytok itt, hogy vágyakoztok arra, hogy egy szeretetek eljöjjön ide. Apuka, anyuka, gyermek, nagymama, nagypapa. De jó lenne, ha meghallaná az igét, és eljön ide közénk. És meghallaná az evangéliumot, az örömhírt. De jó lenne. De sokszor talán már úgy vagyunk vele, hogy annyit imádkoztam érte. Annyiszor emlegettem a nevét. Uram, én már elfáradtam. Nem vagyok képes rá, nem vagyok képes erre. De mégis mit mond az ige? Azt mondja, légy türelemmel. Legyél türelmes. Bármikor megtörténhet az életébe, hogy megtér. Ugyanúgy, ahogyan a te életedben is. Feléd is türelmet gyakoroltak. Türelmet gyakorolt az Isten, és türelmet gyakorolt az az ember is, aki által talán itt vagy, aki által ide kerültél. Légy türelmes. A legutolsó rész, ami pedig az egészet összefoglalja, ami pedig még leginkább megszólít bennünket ez alapján, az ige alapján, ez pedig nem más, ha figyelmesen olvassák a testvéreim, mindjárt keresem a papíromat, azt látjuk, hogy a szakaszból egyértelmű, hogyha a példázatnál maradunk, hogy még nem érkeztünk el a kiválogatás fázisához. Azaz, ez a példázat nem más, mint figyelmeztető jellegű példázat. Arra is felhívja a figyelmünket, hogyha olvassuk, talán valaki fel is figyelt rá, hogy miért van az, hogy a gonoszoknak az ítéletéről szó van, hogy mi lesz a gonoszoknak a sorsa, a jókról pedig nem esik szó. Miért van ez a különbségtétel? Hát azért, testvéreim, mert ez figyelmeztetés. Figyelmeztet bennünket. Jól vigyázz, a gyűjtögetés folyik. Ez most történik. De lesz egy idő, amikor a hálót kihúzzák, és elkezdődik a válogatás. Azaz, mire hív föl bennünket ez az ige szakasz? Azt mondja, hogy térj meg. Térj meg, testvérem. Figyelmeztet. Lesz ítélet. Be fog következni, és nem fogsz tudni alól kibújni. Úgy, mint mondjuk a magyar törvények alól, ahogy nagyon sokan megteszik. Ez alól, az ítélet alól, te nem fogsz tudni kibújni. Még van lehetőség a megtérésre, testvérem. Van lehetőség arra, hogy leülj és elmondd Istennek a te bűneidet. Van lehetőség a megtérésre. Talán ezt a történetet is hallottátok már egyszer. Egy aggastyán a folyóparton sétált fiával együtt, téli napon. És sétálgattak, beszélgettek is, és a folyó túlpartján pedig ott játszadoztak a gyerekek. És addig-addig játszadoztak, míg az egyik beleesett a vízbe, és elsodorta a víz. És az aggastyának a fia azonnal utána vetette magát. Elkapta a fiút, és kitette a partra. De annyira hideg volt a víz, hogy amennyire ahogy kitette, őt rögtön el is vitte a víz. És meg is halt. Néhány évvel később az aggastyán ezen a folyóparton ismét ott sétálgatott. Talán visszaemlékezett a fia emlékére, hogy de jó is volt, ide kiárogattunk, és itt beszélgettünk. És egyszer csak látja, hogy valaki jön vele szembe. Rögtön felismerte, hogy ki volt az a fiú. Oda megy hozzá, szemébe néz, és azt mondja, hogy tudod, hogy én vagyok annak az apja, aki téged megmentett? Mire a fiú csak annyit mondott, hogy uram, nem kérte őt senki arra, hogy megmentsen engem. Ezért mondom, nem tudom, hogy ti hogy vagytok itt, hogy hallgatjátok az igét, az üzenetet. Nem törődtök azzal, vagy csak eljöttök, hallgatjátok, vagy pedig úgy vagytok itt, mint hogy ez az élet. Azért vagytok itt, mert tudjátok, hogy nektek ez az örök élet. Isten beszéde. Nektek ez fontos annyira, hogy amikor eljöttök ide, kíváncsiak vagytok, hogy mit akar nektek mondani, hogy amikor hazamegyek, akkor tudjam, mit kell cselekedjek. Testvéreim, van még lehetőség a megtérésre. Lehet, hogy úgy vagy itt, mint aki csak megszokásból jársz ide. Aki azt gondolod, hogy hát az én szüleim jók voltak, az egyik presbiter volt, a másik gondnok, a harmadik meg lelkész. Testvérem, ne ebbe bíz. Nem ez a te bizodalmad. Egyedül Jézus Krisztus. Vagy talán abban bízol, hogy hát néha eljártam Isten tiszteletre. A családom elvonszolt engem ide, itt vagyok, csak hogy ne legyen ellentét közöttünk. Testvérem, ne ebbe bíz, hogy vasárnaponként eljártál Isten tiszteletre, hanem egyedül Jézus Krisztusban és az ő vérében, hogy ő meghalt, te éretted. Még van lehetőség a megtérésre. Hisz az Atya elküldte az ő egyszülött fiát, aki meghalt a mi bűneinkért. És a hívő ember már itt a földön megcsodálhatja azt, amit Jézus fejezett ki János evangéliumában. Annak örök élete van, sőt az ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Akik helyett Krisztus meghalt, azok nem látják a halált. És ha meg is hal az ilyen ember, él örökké. Aki hisz Krisztus vérében, annak már is örök élete van, és fel fog támadni az utolsó napon. Ígérem, utolsó történet. Egyszer egy katonát megtámadott egy nemes embernek a kutyája. És hát a nemes ember mit csinált? Elővette a kardját és leszúrta. Ennyivel végezhetnénk is a történettel, de hogy legyen valami mondani valója, és tudjuk a végén a csattanót is, azért nincs vége, folytatódik. Oda ment a nemes, el is mondta neki, hogy hogy voltál erre képes? Mire a katona annyit mondott, hogy hát, uram, ha nem teszem meg, akkor engem tép szét a kutya. Jó, 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 mondta a nemes ember, de milyen lett volna, hogyha csak a kardodnak a nyelével ütöd le? Mire a katona csak annyit válaszolt, hát jó, uram, megtettem volna, ha a kutya a farkával próbált volna megharapni. Feltetnénk a kérdést, hogy a bűnről miért nem beszélünk mondjuk enyhe vagy udvarjas módon? Miért foglalkozunk ezzel annyira jelentőség teljesen? Miért annyira fontos ez számunkra? Miért nem tesszük úgy, ahogy mondjuk a nemes is akarta, hogy nem kell azzal annyira foglalkozni, csak leütöd, csak kész, elájul. De testvérem, Jézus a legmélyebb ponton ragadja meg a mi életünknek a problémáját. Ő egyetlen egy dolgot ad, bűnbocsánatot. Ez az egyetlen egy igazi segítség, amire szükségünk van, amire neked és nekem szükségem van. Ami nélkül hiába való a mi egészségünk, a mi tanulmányunk. Jézus nem beszél mellé senkinek a bajának, vagy a bénának, amikor azt mondja, hogy megbocsájtottak a te bűneid. Ez nem azt jelenti, hogy mi itt a szószéken vagy bibliaórákon mondjuk elmondjuk nektek a bűnbocsánat hirdető formulát, és akkor minden rendben van. Ez még nem elég, testvéreim. Ezt még el is kell fogadni. Mindenkinek hangzik a bűnbocsánat, de csak személyesen akkor lesz a tiéd, ha kinyújtod érte a kezedet. Ez egy láthatatlan mozdulat, de az elfogadott bűnbocsánat nem marad láthatatlan az életedben. Nem lehet eltitkolni, hogy részesültél benne, mert ahol bűnbocsánat van, ott megújuló élet is van. Van még lehetőség a megtérésre, a bűnbocsánatra, testvéreim. Még nem érkezett el az az óra, amikor az angyalok a hálót kihúzzák a partra. Fogadjuk el Istennek ezt a bűnbocsánatát, hogy elküldte az ő egyetlen egy fiát, aki által nekünk örök életünk van. Amen.